Nyitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Az örök városba, Rómába hívom önöket, Varga Kapisztán atyával, Szent Ferenc nyomában az örök városba is eljutottunk. Először a Kapitólium dombon lévő Araceli vagy Bambino templomot tekintjük meg, amely gyönyörű történelmi millióban szinte alig észrevehető, hogy egy templom, hiszen Michelangelo remekbe szabott lépcsősora és épület együttese van mellette, és szinte eltakarja ezt a belül csodálatos, kívül igen szerény templomot. Majd utunkat folytatjuk, és a Mária Maggiore bazilikában keressük azokat a vonatkozási pontokat, amelyek Szent Ferenc lelkületét, küldetését jobban megvilágítják. Tehát kezdjük a Kapitólium dombon, az Araceli templommal, a Bambino Gesù templommal.
Sokszor nem is látogatják meg, mégpedig azért, mert a Viktor Emmanuel emlékmű, vagyis az olasz nevén a Haza oltára című fehér kőből készült nagy emlékmű mögött, és a Michelangelo féle Kapitólium tér között résben helyezkedik el.
Népszerű nevén az írógép.
Igen, az írógép. Két följárat is vezet hozzá. Az egyik mellett egyébként Collari di Rienzónak a szobra van. A hagyomány szerint ő avatta föl azt a lépcsőt, ami közvetlenül ide vezet. És ez már jelzi azt is, hogy milyen kapcsolata van ennek a templomnak a római néppel, hogy úgy mondjam. De hát persze sokkal régebbre megy vissza, mert ennek a templomnak az eredeti neve nem Araceli volt, hanem Santa Maria in Capitolio. Voltaképpen, ha a Rómába látogató turista, aki látott például ókori Rómáról makettet, keresi, hogy hol volt a Kapitólium, a római fellegvár, akkor az ennek a templomnak a helyén volt.
Igen, hát a Kapitólium dombon vagyunk.
Amit ma a fórumról lehet látni, kapitóliumi építményeket, az ugye a római levéltár volt, az ókori római levéltár, és hát ez volt a fellegvár a maga kultikus központjával is, és ez az épület, vagy ez az a templom, illetve a valamikor mellett álló ferences kolostor volt az, ami magában foglalja mind a mai napig ezeket az ókori épületmaradványokat is. Hát nyilván úgy, hogy abból ma nem igen látunk semmit. Legfeljebb ezeket a gyönyörű gránitoszlopokat, amelyek három hajóra osztják magát a bazilikát. Nagyon régi időtől szerzetesek által lakott hely volt ez, már a 8. századtól, és végül is aztán a 1249-től lett a ferences testvérek központi római temploma. Akkor adta a pápa a ferenceseknek ezt a templomot, és a kolostorból ma csak így a templomnak a fórum felé eső részéről, tehát hogyha onnét jövünk föl, a templom oldalbe, déli kapuján jövünk be, akkor ott azon az irányban találunk el egy olyan kis fecskefészekszerűen a templomhoz ragasztott kolostort. Ha valaki azonban bemegy a nagy emlékműbe, amit említettünk az előbb az írógépbe, az láthatja, hogy a kolostor azon az oldalon volt, mégpedig ugye ez már a mediterrán világ, tehát nagyon sokszor a kolostor templomok a mi tájegységünkön észak felé, a kolostor északi oldalán helyezkedtek el még. Azért, hogy a hideg széltől védje, itt pedig a déli oldalát képezi a templom.
Hogy a melegtől védje.
Így van. És mivel ez útban volt ennek a kapitóliumra tervezett, máig vitatott, vagy kétes megítélésű Viktor Emmanuel emlékműnek a építéshez, tulajdonképpen elbontották ezt a kolostort, és nem sokat törődtek vele a templom oldalfalán, ott vannak az ívindítások, és ablakok, és a többi. Tehát egyszerűen hát elég barbár módon lebontották a 19. században ezt a kolostort, ami a rendnek a generalíciája, tehát a kormányzati központja volt 1249-től. persze természetesen tartozott hozzá pápai lakosztály, egy külön lakótorony, meg voltak azok az időszakok, amit a pápák általában itt éltek, vagy itt töltöttek, és akkor ide jártak át ebbe a templomba. El lehet képzelni azt, hogy így, mint a rend központi kolostora, irányításának a középpontja hatalmas könyvtárral és levéltárral rendelkezett, ami a napóleoni háborúk idején szóródott szét, és tehát akkor került el részben, ugye Franciaországban részint eltüzelték a francia katonák, tehát óriási pusztítást szenvedett akkor, de akkor még a kolostor megmaradt, és utána az olasz egység megvalósulása után annak az emlékére állították ugye a hazaoltárát, akkor pusztult el maga a kolostor is. A templom azonban megmaradt, és így templomként a ferences rend római központi temploma is. Tehát tulajdonképpen ez volt a római plébánia templom is. És nem véletlenül közel vagyunk a Kapitoliumhoz, közel székelt Róma városának a tanácsa, és ez azt is jelenti, hogy a beiktatások, eskütételek és a többi itt volt. Tehát, hogy ez volt a rómaiak ferences temploma. Tehát valahogy úgy kell elképzelnünk, mint a ferenciek terét, vagy tehát, hogyha valami nagyon ferences templomot akarunk mondani, akkor ez az. És azt gondolom, hogyha valami olyat akarunk mondani, ami a római nép lelkületéhez közel álló, akkor megint csak azt kell mondanunk, hogy ez az. Na most ennek megfelelően azért például rögtön, ha valaki belép a főhajóba, akkor azt látja, hogy körben az oszlopok fölött a ferences szentek vannak ábrázolva, kezdve Szent Ferencen, Szent Antalon át, azután egész megtaláljuk itt Szent Erzsébetet, Szent Klára van itt szemben velünk, tehát, hogy ilyen értelemben, tehát anakronisztikus lenne azt mondjuk a rendnek a panteonja, mert hát tehát a rend szentje így körbe ünnepelve nyilván a barokkorban megfestve, azon felül pedig kiemelkedő ferences szentek is, Rómához kötődő ferences szentek ábrázolását is találjuk. Hogyha a déli irányból indulunk el, akkor találjuk az első képet Trevisiáninak, a Szent Ferenc extázisa.
Ez az egyik mellékoltár.
Ez a déli mellékoltárok közül az első, 1729-ben festette, gyönyörű. Ez a angyali muzsikaszót ábrázolja éppen, tehát, hogy Szent Ferenc azt hallotta, amikor beteg volt, és egész éjjel az angyali zeneszó, az angyali muzsikaszó vigasztalta. Nagyon érdekes, hogy ott annak az oltárkának, vagy annak az oltárnak az oldalán van egy vörös rész kazetta, amire néhány szóval felírva találjuk, még egy kis domborműve is van, Juniperus testvérnek az emlékét. A régebbi Fioretti fordítások, meg a Fioretti sokat ír róla. Egy ferences, egy gyermeki egyszerűségű ferences volt, talán a régebbi Szent Ferenc filmeket, akik látták, hát ő az, akit ugye Boróka testvérnek is fordítják, mert Ginepro Juniperus ugye borókát jelent magyarul, és hát ő az, aki a hagyomány szerint, amikor Szent Ferencnek szüksége volt a valami jó húslevesre, akkor egyszerre levágta
a disznólábát, élve?
Bát, igen.
Az élő disznólábát.
És hát más egyéb ilyen eléggé érdekes történetek fűződnek a nevéhez, de attól függetlenül a római nép szentként tisztelte. És amikor Rómába jött, akkor látta, hogy jöttek volna a csodájára. És akkor például elment, és látta, hogy gyerekek libikókáznak ott a közelben, és beszállt közéjük libikókázni. És hát egy darabig tűrték rá, mint csodálatos szentre várakozó emberek. De aztán utána megunták.
Hogy az csak libikókázik?
Azt mondták, hát ez egy bolond, nem pedig egy szent. Juniperusnak meg ez volt a célja. És tulajdonképpen el is érte. Aztán, tehát tulajdonképpen azért érdekes, hogy itt ebben a templomban találjuk meg ezt az érdekes, legendás szentnek az emlékét is.
Amen.
megyünk a déli oldalon, akkor tehát a déli kaputól a második mellékoltáron találjuk Alkantarai Szent Péter szoborcsoportját, a kereszt előtt imádkozva.
A pesti ferences templom patronusa ő.
Igen, és nem csak, hogy a pesti ferences templom patronusa, hanem a szoborcsoport nagyon emlékeztet rá. Természetesen az Alkantarai Szent Péternek a szokásos ábrázolása, de nagyon emlékeztet a ferenciek terén az oltárkép helyén lévő ábrázolásra. A déli kapu mellett még egyébként a Szent Ferenc oltár és a déli kapu között gyönyörű középkori falfestményeket találunk, amik utalnak arra, hogy hogyan lehet egy díszítve a középkorban a templom. Gyönyörű freskókkal Szűz Mária, Szent János és még egy másik szent áll mellette. Ha tovább megyünk, vagy pedig, hogyha valaki, és még mindig a déli oldalon vagyunk, vagyis ha hátulról lépünk be a bazilikába, akkor Szénai Szent Bernardin megdicsőlését ábrázoló fantasztikus reneszánsz falfreskót találunk ott, Pinturicchio-nak a képe. Ő festette ki az egész kápolnát. Szent Bernardin 1440-ben halt meg, és 1444-ben avatták szenté. Két oldalán Szent Ferenc és Szent Bonaventura áll, püspökként megfestve, fölül pedig Krisztus dicsősége angyalokkal pálmokat, tényleg egy valami gyönyörűséges reneszánsz festmény. Igazából Szent Bernardint azért említjük itt meg, mert a 13. század után, amikor nagyon sok ferences szent volt, az obszervancia, a ferences obszervancia, vagyis reformmozgalom kezdetének, ő volt a kezdetén a rend lelki megújulásának a vezér alakja volt, és szenté avatása megint a rendre irányította a figyelmet. A krónikák szerint egyébként sokan érkeztek Szlavóniából és Magyarországról is a szenté avatására. Jó, akkor Szlavónia Dalmáciát jelenti. Emellett a csodálatos kép, vagy oltár mellett aztán a hátsó ajtó fölött, nem a fő ajtó fölött, hanem a déli kapu fölött egy hatalmas nagy festett IHS táblát látunk. Szénai Szent Bernardin volt az, aki...
Hogy a jezsuiták tőle kölcsönözték Szent Ignác végül is ezt a jelképet.
Igen, tehát a Jézus neve az első három betűje Iota, Éta, Szigma, Jézus. Amiért érdekes ez, hogy Szénai Szent Bernardint valaki följelentette az inkvizíciónál, hogy ez eretnekség Jézus nevének ez a fajta tisztelete. Kapisztrán Szent János volt az, aki tisztázta őt, és hogy úgy mondjam, kimentette. De ennek aztán az lett a következménye, hogy Szent Bernardinnak Róma szerte 120 prédikációt kellett tartani a Jézus szent nevéről.
Ez most büntetés volt, vagy jutalom?
Kérdés. Minden esetre ennek az lett az eredménye, hogy egy konfraternitás, hogy is mondanánk.
Testvérület.
Testvérület, tehát egy jámbor egyesület alakult Jézus neve tiszteletére, és az ő templomuk, itten kis kápolnát is építettek, vagy kis templomocskát, Jézus neve tiszteletére, ez lett a Jézus templom, és amikor Szent Ignác azután Rómába
jött, az
helyén állt ez, amikor Szent Ignác Rómába jött, akkor kérte a pápától, hogy van-e valami templom, amit neki tudna adni, és hát akkor kapta meg ezt a templomot, ami ennek a konfraternitásnak volt az eredeti temploma. Ön szépen mutatja ezt, hogy hogyan hogy a lelkiség, hogy minden szentnek az életében látjuk, hogy vannak eredeti meglátása, meg hogy hogyan épül be az egész egyház egészének a folyamába. Na most, hogyha folytatjuk a sétánkat, mégpedig a fő bejárattól, ha belépünk, akkor balra első oldalon.
Tehát az északi oldalon.
Az északi oldalon, akkor tulajdonképpen ott találnánk, csak el van most elkezdve a leghíresebb kápolnát, a Bambino, Gesù Bambino kápolnáját. Ez egy 14. századi Getsemáni kertből származó olajfából faragott szobrocska.
50-60 centi magasnál, nem több.
Így van. Azért mondom, hogy volt, mert
ellopták.
Az eredetit egy évtizede, vagy körülbelül.
Már 20 éve körülbelül ellopták.
Ellopták, igen. Na most ennek óriási ünnepe van. A rómaiak, vagy hát az olaszok, ugye karácsonykor kezdenek ünnepelni, és epifániakor, vagyis a vízkeresztkor zárják a karácsony ünneplését. A római, vagy az olasz gyerekeknek a bevánja ami az Epifániából származik, hozza az ajándékot igazából, de olyankor aztán ide tódul Róma apraja nagyja, és főleg a gyerekek és a generális, akkor a Gesù Bambino szoborral áldja meg a gyerekeket. Úgyhogy olyan nagy ünnepség, Jakab atya mesélt annak idején, hogy átjönnek a rendi tanács tagjai is, hogy segítsenek a generálisnak, mert egyszerűen nem győzheti, hogy ő egyedül áldja meg a gyerekeket, és nyilván ez is ide csatlakozik, tehát, hogy a rend generálisának a temploma.
Na most ez azért megint egy olyan dolog, mint a Mária Pócsi szentkép, hogy mivel elvette, azt hiszem, még Mária Terézia Bécs számára az eredeti képet, vagy második Lipót császár, csináltak egy másolatot, de az is ugyanúgy működik, könnyezik, tehát végzi a dolgát. Itt is van egy másolata ennek a szobornak, tehát nem csorbult a kultusz attól, hogy eltűnt a szobor.
Persze.
És nem tudom, azt Kapisza atya hallotta, de azt, hogy mikor ellopták a szobrot, akkor rettentő nagy fölháborodás volt Róma szerte, Olaszország szerte, és a római egyik börtön rabjai egy nyílt levelet tettek közzé az olasz napilapokban, fölszorítva az ismeretlen tettest, hogy adja vissza azonnal a ferenceseknek ezt a szobrot, mert ennél nagyobb aljasságot nem tudnak elképzelni, mint a Bambino szobrot ellopni.
Igen, azt tudtam, hogy ez hírértékű volt, de erről a levélről nem tudtam, talán ez mutatja legjobban a kultusz erősségét.
És hát kapja a leveleket a Bambino szobor a gyerekektől egész év folyamán kérések, közbenjárások érdekében, és hogyha látnánk most azt a mellékoltár, nem tudom miért van eltakarva, látnánk a kis Jézus levelezését.
Igen, ez így van. Na most, hogyha jövünk, tehát az északi oldalon, akkor megtaláljuk itt a mai néven is, mert tehát a ferencesek jelenlététől fogva nevezték ezt a templomot Aracélinek, tehát előtte inkább Santa Maria in Capitolio volt. Ennek névadó, tehát az Augustus császár látomását megörökítő, egy gránitoszlopra festett freskó, illetve arra helyezett oltár, aztán egy Szent Antal oltár találunk ott, az is nagyon szép. És talán még, amit itt megemlítünk érdekességként, ez a baloldali, vagyis az északi oldal jó végén áll egy kör alakú építmény, ami...
Egy baldahin, nem?
Baldahin Szent Ilona császárnak az erekét, illetve szent tárgyait őrzi, és azzal szemben pedig egy nagyon díszes, gótikus sírépítmény Aquas Parta generálisnak, aki...
Nem hadvezérnek, hanem ferences generálisnak.
Ferences generálisnak, aki egy kiváló műveltségű, tehát eredetileg párizsi teológiai magiszter volt, Matteo d'Aquas Parta. 1289-től volt aztán bíboros, 1302-ben halt meg, a síremlékét találjuk itt. És van még itt egy kuriózum, itt a két oldalt, gyönyörű két felolvasó állványt, vagy mi szószéknek mondanánk, találunk itt. A kozmata munkák, tehát márvány, illetve arany berakással díszített oszlopocskák, illetve szalagfonatok díszítik, hasonló, mint a Szent Ferenc bazilikának az altemplomában, vagy a felső templomban, illetve oltáron látjuk, mert volt itt egy hatalmas, kiváló, tehetségű ferences mozaik készítő, Toriti, Giacomo Toriti, vagy Turiti, ő a pápai udvar megrendelése számára is sokszor dolgozott. Például a lateráni bazilika homlokzatára is ő készítette el ezt a kozmata díszítést, meg a Santa Maria Maggiore-nak az apszisát is ő díszítette. Katalin bosnyák királynőnek a síremlékét találjuk itt. Ez már a Rigó-mezei csata után volt, tehát amikor a szerbeket megverték a törökök. Amikor ő meghalt, akkor Boszniát, tehát az országát a pápai államra hagyta, azt remélve, hogy a pápa meg fogja védeni a török támadástól. De hogy azért van itt eltemetve, mert ugye hát azért ne felejtsük el, hogy Bosznia tulajdonképpen, vagy szóval Dalmácia az Itáliával szomszédos, vagy észak felé tudtak menekülni a veszedelmértőket, vagy pedig nyugat felé.
Itália felé.
Nyugat felé pedig Itáliába érkeztek, és Boszniában ebben az időben már működött az a későbbi bosnyák-magyar ferences vikária, tehát egy missziós feladatot látott ott el, na és hát ez a ferences kötődés érhető itt tetten az ő személyében.
Assumili passibile, lumen.
beszéltünk még a templom főoltár képéről.
Bizony. Ami egy kegykép, úgy látom.
Ami egy kegykép bizony, a hagyomány szerint a 11. században festették.
Mint a Mária Pócsi ikon.
Talán a Mária Pócsi ikonnál azért nagyobb. Ahogy így nézem, ez megvan egy 50-60 centi magasságú is, és egy inkább hosszúkás alakú. Na most hát nem tudjuk pontosan az eredetét, megint csak ugye az egyik hagyomány megy át a másikra, hogy ugye ez Szent Lukács festette.
Igen, szokták mondani, de akkor nem lehetne 11. századi.
És ennek is egyébként a titulusa a Salus Populi Romani, tehát a római nép üdve, ugyanúgy, mint hogy a Santa Maria Maggiore-ba. Igen. Na most hát ez Rómának a Mária zarándok helye is. És például amikor 1348-ban az óriási pestis járvány volt, akkor körbe vitték a városon. Ugyanígy azt is tudjuk, hogy a napóleoni csapatok szintén ellopták, és 1948-ban az egész római nép ezelőtt a kegykép előtt ajánlotta magát az Isten szülő oltalmába, Mária oltalmába. Nyilván a háború után, a háborús idők után annak a megmenekülésére is. Tehát ez Rómának valóban az egyik legismertebb, legkedveltebb Mária kegyképe.
Gyönyörű a mennyezet, most kicsit hanyad dőltem a széken, és rácsodálkozik az ember. A római templomok egy jelentős részének egészen sajátos a mennyezete, ami Magyarországon ismeretlen.
Igen, hát azért ez, ha megnézzük, abból az építészeti hagyományból indul ki, amit a nagyon egyszerű kis templomokban úgy látunk, hogy az apszis vagy a szentélyrész boltozva van, egyébként itt is. A kereszthajótól kezdődően a főhajó vagy a mellékhajók pedig ugye más templomokban látszik a tetőszék. Tehát ez a tetőfedő rendszer. Itt pedig a reneszánsztól kezdődően nem boltozták be okvetlenül a templomoknak a tetejét, hanem a barokkizálás eredményeként, hát ilyen fantasztikus, szépségű, dúsan díszített, ez is dúsan aranyozott és fafaragásokkal díszített. Én nyugodtan merném kazettás mennyezetnek nevezni, mert könnyen lehet, hogy a Magyarországon kazettás mennyezetek ezeknek a halvány vízfényei.
Igen, végülis kazettás, csak nem a megszokott egyforma nézett alakú kazetták, hanem önálló minták kompozíció egy együttese.
Igen, és például a középen állunk meg, a címerek, nyilván a donátorok címereik középütt egy gyönyörű Szűz Mária ábrázolást látunk, mert hát amikor ez a rendnek a fő temploma volt, hát abban az időben ugye a szeplőtelen fogantatás ünnepének a megülése, ábrázolásának a kialakulása is akkor terjedt el. Egyébként egy nagyon szép szeplőtelen fogantatást látunk, a főhajó ablakok közötti freskóin, azok között is az első, a déli oldalon, szintén a szeplőtelen fogantatást ábrázolja.
Külön megnézzük a Szent Ferenc extázisa oltárt. Oltárkép az, de lent a stigmatizáció intarziás márványberakás, ugye?
Bizony, ez a megdöbbentő is, hogy tehát tulajdonképpen ilyen féldrága kő a közepe, és hát milyen márvány interziával, márvány inkrusztrációból van kirakva. Szinte úgy néz ki, mintha Szent Ferenc ilyen felhőkön lenne a kőnek az alakjából, és a hagyományos ábrázolással, tehát látjuk a szeráfot, a keresztre feszített alakját, és Szent Ferencet is a stigmákkal.
IHS-ről kérdezem még Kapisztán atyát, hogy Szent Bernát hogyan is propagálta ezt a bizonyos Jézus ima kultuszt.
Egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, mert tényleg, ha belegondolunk, ez szinte egy időben zajlott a keleti egyháznak a Jézus imával Tulajdonképpen Jézus neve kultusz, nem csak imádság. Szent Bernardin ezt két módon terjesztette, vagy egy pajzs nagyságú deszkalapra festette rá, és akkor azt fölmutatta a népnek a prédikációkor, és akkor kiáltották Jézus nevét. Vagy pedig, egyik prédikációjakor egy kártya készítő azt mondta, hogy mi lesz vele most már, hogyha a kártyajátékokat be kell tiltani, és akkor azt mondta neki, ne félj, mert majd meglátod, hogy nem fogsz ilyen halni. És akkor Szent Bernardin akkor alakította ki ezt az ábrázolást, és akkor egy kártyára nyomtatta tulajdonképpen, tehát mondhatni, hogy szentképként a napsugár közepébe, mint ahogy itt is látjuk, a lángoló nap közepébe, napkoron közepébe tette be Jézus nevét, és tulajdonképpen ő ezzel áldást adott, ezt tisztelték olyan módon, hogy kiáltották, mondom, Jézusnak a nevét, és például ez olyan elterjedt imádságmód volt, hogy mert ez egy interaktív prédikáció közben is történt, tehát hogy azért egy középkori prédikáció az több órás volt.
Igen, és hogy ne aludjanak el rajta az emberek, néha kellett valami meglepőt elővennie a pedagógiai megfontolásból a szónoknak.
Így is lehet mondani, és ez olyan erősen benne volt például a magyar hagyományban, hogy a szegedi kolostor temploma így menekült meg egyszer egy török portja idején, hogy oda gyűlt össze a nép, és kezdtek imádkozni, és Jézus nevét kiáltották. Viszont a magyaroknak a csata kiáltása is Jézus neve volt, és azt hitték a portyázó török csapatok, hogy valami magyar fölmentő sereg következik, vagy közeledik, és akkor elmenekültek onnét, és ezt Jézus neve hatás, tehát tényleg annak a hatása volt, hogy megmenekültek, hogy Jézus neve mentette meg őket. Izgalmas dolog, hogy mindenről Rómában beszélgetünk.
Hát bizony, ezek a medálion formájú szentek sora itt az oszlop fők fölött, magyarországi Szent Erzsébetet is fölfedezzük. A tüneményes a templom, és érzékeltette azt a ferences szeretetet, szép érzéket, amellyel hosszú évszázadokon át gazdagodott, bővült. Jól lehet, viharos volt ennek is a története. Itt a Kapitólium domb mellett, Michelangelo remek térkompozíciója mellett húzódik meg ez a templom, és kívülről, hogyha a Piazza Venezia felől jön az ember, akkor egy abszolút dísztelen külsőt fedez föl, hogyha nem lenne templom homlokzat formája nagy vonalakban, egy raktárnak is gondolhatná az ember. Érdekes, hogy belül micsoda gazdagság, és kívül pedig a teljes egyszerűség.
Igen, azért ezt sok olasz város templománál megfigyelhetjük. Egy nagyon sokszor egyszerű téglahomlokzat maradt. Azért ennek több oka is van. Szerették ők a díszes homlokzatokat, és szerették volna valószínűleg mindenütt, de mielőtt borították volna mondjuk valamiféle márvány vagy más egyéb lapokkal, gyakran kifogytak a pénzből. Csak emlékeztetnék a perugiai székesegyházról, vannak olyan részek, amelyek elkészültek, vannak olyan részek, amelyek nem, vannak, vagy Siénáról ne is beszéljünk, ahol egészen magasan megvan a leendő templomnak a hajója, itt is valami ilyesmi történt.
Világ. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Miután megtekintettük a Bambino Gesù templomot, a Mária Maggiore bazilika felé vesszük az irányt, hogy a világ legnagyobb első számú Mária templomában is találkozzunk Szent Ferenc örökségével. Továbbra is Varga Kapisztrán atya, ferences szerzetes, történész a beszélgető társam, a kalauzunk. A Santa Maria Maggiore bazilikába érkeztünk, Varga kapisztrán atyával, Szent Ferenc nyomában járunk, majd kiderül, hogy Szent Ferenccel milyen kapcsolatban van ez a templom, vagy fordítva, de először egy más vonatkozású kérdés jutott eszembe, bejöttünk a keresztelő kápolnába, gyönyörű szép keresztelő kápolna, középen fölül van egy Szent Háromság ábrázolás, és körülötte szárnyas kis fejecskék, és erről jutott eszembe, hogy nem vagyok biztos benne, hogy ők kerubok vagy szeráfok, illetve hogy angyale a kerub is, meg a szeráf is. Tehát ez a három kategória pontosan micsoda, kicsoda.
Hát ez, amit itt látunk, ez a kép, ez itt elég késői, ez egy barokk ábrázolás, nem biztos, hogy ez teljesen és biztosan követi azt, amit a középkorban erről tartottak. Na most, ami érdekes, hogy a középkori, hát eléggé spekulatív teológia, és a Pseudo-Dionysiusnak a De Celestis Hierarchia, tehát a mennyei hierarchiáról írott műve, alapján a középkorban 9 angyali kart különböztettek meg, mint egy az Isten körül szolgáló szellemeket, lelkeket. És ezek között ugye az angyalok, őrangyalok, főangyalok, aztán a Szentírás más szövegére hivatkozva állt össze ez a 9-es szám. Nyilván benne van a 3x3 is, tehát a Szent Háromság tisztelete, és ennek a mennyei hierarchiának az élén állnak a kerubok és a szeráfok. Ezek is, hogy, ha úgy tetszik, egy ilyen angyalok, tehát is, hát nem úgy, tehát szellemi lényeknek tartják őket, de nyilván ezekről azért nehéz beszélni, vagy mondani bármit is, mert minden kép, minden megfogalmazás antropomorf. Na most, ahogyan megkülönböztette ezt a középkori teológia, az a kerubok és a szeráfok álltak ennek a hierarchiának a csúcsán. A kerubok azok, akik óriási, mindent átható értelemmel rendelkező szellemi lények, akik az Isten körül vannak. Ugye kerubokat, jól tudjuk ennek az elnevezésnek a keleti eredetét, kerubok voltak a Fritz szekrény fölé is ábrázolva, akik szárnyukkal befették a Fridládát. Középkorban ebből indul ki egyébként az a kép, hogy 9. Gergely pápa Szent Ferencet és Szent Domonkost keruboknak mondják, mint akik arcukkal a kiengesztelődés szekrényén, a kiengesztelődés tábláját látják, vagyis Jézus Krisztust, ugye, aki a kiengesztelődés igazi táblája, akire ráhullott a kiengesztelődés vére, a tulajdon vére.
Nem értettem, a pápa mondta Ferencről és Domonkosról?
Így van. Tehát, hogy azok hasonlította őket. Tehát ez nyilván, tehát egy ilyen szimbolikus teológiai gondolkodásnak megfelelne, a kerub tulajdonságait vitte át rájuk. A másik, ami viszont érdekes még a szeráfokat illetően, hogy a szeráfok azok, akik a Szent Bonaventura úgy írja le a teológiai tanításában, hogy az ardor caritatis, a szeretetnek a lángolása. Tehát, hogy többnek tartották az ismeretnél a szeretetet, tehát, hogy a kerubok csak látják, tehát ilyen módon ismerik az Istent, a szeráfok pedig lángoló szeretettel szeretik. Na most ez az oka annak, hogy a Szent Ferencet meg utána későbbekben Szeráfi Szent Ferencnek nevezik, tehát ahogyan az ünnepi misének a prefációja.
Szeráfi maga. Testvér.
Nem, benned a szeráfi szeretet gyulladt lángra. És hát erre a megfogalmazásra utal, tehát hogy az Isten iránti szeretetnek a tűzvésze, ardor, tehát a mindent elemésztő lángolása. És nyilván, tehát így érthetjük meg azt is, hogy a stigmatizációban miért szeráf, illetve a szeráfi szárnyak között lévő Krisztus, illetve kereszt jelenik meg. A különböző korokban, nyilván ezek ilyen spekulatív teológiai megközelítések, de nem keveset akarnak mondani róla, és hát egyes megközelítések szerint maga a szenvedő ember volt a szeráf képében, más leírások szerint meg a keresztre feszített Krisztus, de mind a kettőben hát maga az ember, tehát hogy a szenvedés. És akkor, amikor a stigmatizáció történt, tehát tudjuk, hogy Szent Ferenc sok szenvedésen ment hát éppen akkor. És hogy ez azt is jelenti, hogy a szeretetnek, a szeretet lángolásának a közepén mindig a szenvedés áll. Nincsen igazi szeretet, szenvedés kérdés nélkül. Tehát amikor a Szeráfi szeretett lángralobbanásáról beszélünk, akkor erre is gondolunk.
És az ábrázolásnál milyen végül is, ez tényleg spekulatív dolog, hogy ábrázoljuk, kerúb és a Szeráf között van különbség, hogy egyiknek van teste, másiknak nincs teste az ábrázolásokban? Vagy?
Ezek változók, tehát általában ezek az ókori puttókra emlékeztető a barokkorban, de a középkorban is már meglévő, vagy a reneszánszban mindenképpen meglévő ábrázolások. Általában ezért álltak fejből, csupán fejekből, és szárnyacskákból. Na most, ha például visszagondolunk az alvernai képekre, ott a stigmatizáció kápolnájában, akkor azt látjuk, hogy Szeráf és kerub fejek veszik körül Szent Ferencet, vagy a keresztet, ami alatt ott térdel Szent Ferenc. Santa Maria Maggiore Bazilikához nincsen olyan fajta köze Szent Ferencnek, amilyen például a Lateránban biztosan, tehát ami a Lateránhoz van. Nyilvánvaló, hogy járt itt, mert hát egy zarándoknak a római bazilikák közül talán ezt a második vagy harmadik legfontosabbat meg kellett látogatniuk. Két dolgot azonban okvetlenül meg kell említenünk. Ez az a bazilika, amelyik a greccsói karácsony ünnepléséhez a legszorosabban kapcsolódik, hiszen a bazilikában a főoltár alatt őrzik a hagyomány szerint a Szent Kereszt erekéjét.
Jászol erekéjét.
Szent Jászol erekéjét, bocsánat. És 1960-as évekig a pápa minden évféli misét, tehát a karácsony kezdő misét itt ebben a templomban a Jászol erekék fölött mutatta be. Most pontosan ez az a fölállás, amit Greccsóban mi is találunk, a Jászol, Jézus Jászla, és fölötte az oltár, fölötte a mise. Tehát mondhatnám azt is, hogy amit Szent Ferenc Greccsóban megjelenített, az a karácsony ünneplésének, vagy a karácsony római, a pápa által történő ünneplésének az utánzása volt, kibővítve azokkal a népi elemekkel, mint az ökör és szamár és a többi, amelyekről Greccsóban beszéltünk. Tehát innét tudjuk, nem az az érdekes most csak, hogy járt-e itt vagy nem, hanem egész egyszerűen az, hogy fontos volt számára. Tehát, hogy a lelkisége állt nagyon közel Szent Ferenchöz ennek a bazilikának, hiszen a megtestesülés kezdete, a karácsonyi ünneplés kezdete. Tehát Szent Ferenc ezt eleveníti föl Greccsóban. És Szent Ferenc számára a karácsony ugye azért volt fontos, mert két kapu volt, amin keresztül az isteni misztériumokba, hogy úgy mondjam, behatolt. Az egyik Jézus Krisztus megtestesülése, a másik, és nyilván egy megszületése, a másik pedig Jézus kínszenvedése. És hát ha a római bazilikákat sorra vesszük, akkor azt látjuk, hogy a megtestesüléshöz, Jézus születésének misztériumához legközelebb ez a bazilika áll, a Santa Maria Maggiore. A másik ferences vonatkozás, amit ez már nem Szent Ferenchez köthető, nem ferences vonatkozás szigorúan, a fő apszis mozaikja, a Jacopo Toriti ferences testvér mozaik képe, ami 13. század vége felé készült. Mint említettem, dolgozott a Lateráni bazilikán, és dolgozott itt is, és dolgozott a Szent Ferenc bazilikában is, Assisiben.
Csak ott nem mozaikot csinált, mert nem volt pénzük annyi a ferenceseknek.
Így van, hanem ott festett, és ugyanakkor pedig éppen a lateráni munkája és az itteni munkája közötti időben dolgozott valószínűleg Assisiben, tudnélik, az Assisiben a pápa álmát ábrázoló freskón a lateráni bazilika homlokzata már mozaikkal díszített, és ezt ő készítette el, tehát ez azt jelenti, hogy ezek a freskók azután készültek már. És ugyanakkor azt is tudjuk, hogy mikor kezdte az 1290-es években itt a Santa Maria Maggiore mozaikját, és a kettő között dolgozott Assisiben. Nyilván utána Giotto még tovább dolgozott, az egy másik adatállásnak egy másik problémát veti föl, de csak mondom, hogy ez a vonatkozás, amit itt így művészettörténeti szempontból megemlítünk. A harmadik pedig az itteni Mária kegykép, ami ugyanazt a hagyományt őrzi, mint amiről beszéltünk az Araceliben, hogy ugye Lukács evangélista által festett kép, de hát ez nagyon gyakori a Mária képek esetében. És ennek is a titulus ugye a Salus Populi Romani, a római nép üdve. Nagyon sokáig ez nem volt másolható, nem volt szabad másolatot készíteni róla. És vannak művészettörténészek, akik azt mondják, hogy a szegedi Fekete Mária, Szörücsen Mária, ami most nem a főoltárnak a kegyképe, hanem az alsóvárosi templomunknak az előcsarnokában található. Igazából ennek a római kegyképnek a másolata.
Amit engedélyezett vagy?
Engedélyezett másolata, amit aztán az obszerváns testvérek hoztak magukkal, úgyhogy azért az megdöbbentő, hogy itt is, meg hát nyilván más római főtemplomokban is rengeteg hazai vagy otthoni vonatkozást tudunk említeni.
Még mielőtt tovább lépnék, megmutatom, van egy rózsaablaka a templomnak, amely a legújabb alkotása. Valamikor azt hiszem a 90-es évek elején készült, és Giovanni Hajnal János az alkotója, aki 1945-től itt élt haláláig Rómába, évtizedeken át a Vatikánnak dolgozott. A hatodik Pál teremnek az ablakait is ő tervezte, az nonfiguratív. Itt ez egy szép szűzanya ábrázolás, és a vatikáni bélyegeket is tervezett sokat. Római művész volt, magyar ember. Nézzünk körül a templomban. Azt hiszem 9. Pius szobra látható itt, aki imádkozik a jászol erekje előtt. Gyönyörű szép a márvány, intarziás lépcső feljáró padozat, és hát középen egy hatalmas ezüst szelencében a jászol erekje, ugye?
Igen, tehát ezt látjuk itt, és erről beszéltünk, hogy az oltár, a főoltár alatt, a főoltár baldahinja alatt itt van a jászol erekje, igen. De lemehetnek az zarándokok is két oldalról, és tényleg fölötte áll a pápai oltár, amit egyébként hát az előbb említett angyalok szegélyeznek a baldahinját, vagy szellemi lények, szárnyas fejjel rendelkező szellemi lényeket ábrázolnak itt.
És az abszisban most látjuk azt a mozaikot, amiről az előbb beszéltünk, amelynek egy ferences barát az alkotója.
Igen, Toriti. Szűz Mária megkoronázása, Jézus és a szűzanya ülnek egy trónszéken, egy kettős trónszéken, és hát Jézus helyezi Mária fejére a koronát. Nagyon szép ornamentika díszíti.
Károly nincs kivilágítva, mert ragyogó.
Na most, hogyha valakik tehetségesebb, vagy anyagilag tehetségesebb emberek szoktak bedobni, és akkor ki lehet világítani, de úgy látom, hogy most csak a mennyezet lett már kivilágítva.
Közben a kegyképnél megszólalt a Salve Regina.
Tulajdonképpen itt az oltár előtt, vagy mondhatnánk, hogy a kereszthajóban, kereszthajónak a két végén, két hangsúlyos kápolnál, jobb oldalt a szentségi kápolna, bal felé pedig gyönyörű freskókkal és más dekorációval díszítve a kegykép, a Salus Populi Romani.
Szent mise van a kápolnában, de ott a kegykép, amely előtt Ferenc pápa is imádkozott már többször, egy zarándokcsoport szent miséje folyik, zajlik most itt a kápolnában. Igen, a abszis mozaikján látható alakok között a szélen ott van Szent Ferenc is, ugye, az egyik oldalon?
Igen, hát itt a hirtelenében most így nem tudom a szenteket, a többieket, akik ott vannak, meg a megrendelő pápát sem, de a két szélén Szent Ferenc, bal oldalt Szent Ferenc, jobb oldalt pedig Szent Antal mozaik képe látható. Nyilván nem véletlen, és hát nem a pápa akarat ellenére kerülhetett ide a két rend számára annyira fontos két szent.
Havas boldogasszony ábrázolást látom a kegykép fölött, abba a bizonyos kápolnába, és megint Szeged, havi boldogasszony búcsú.
Igen, tehát nem véletlen. Ugye hát tudjuk ennek a templomnak a története. Egyébként az efezusi zsinattal függ össze, amikor kimondták, hogy Szűz Mária Isten szülő. És az efezusi zsinat, tehát lehet, hogy nem ez Róma első Mária temploma, de hogy ez az efezusi zsinat után épült Mária templom, az biztos. Lehet, hogy a Santa Maria Antiqua a fórum közelében, ez tényleg a régi Mária templom. És hát a templom története, ugye, hát Havas Boldogasszonynak emlékezik, de helyesebb lenne, hogy ha vi tudnék, azt jelenti, hogy a hóra épített Boldogasszony templom, az eredet legenda története szerint, ugye arról volt szó, hogy a római polgárnak, akinek a látomása volt, hát az úgy szólt, hogy odaépítsen egy templomot az Esquilinuson, ahol havat talál.
És az oltár felső képe, ott lapátolják a havat.
Igen, na most hát, aztán szokás volt az is, hogy nagyobb ünnepeken fehér rózsaszirmokat szórtak itt le ennek a hóesésnek az emlékére. Ez volt a jámbor legenda. Aztán vannak, akik azt mondják, hogy igazából a régi nagy császári lakomák emlékére, ahol ilyen virágszirom eső is volt, hullott tulajdonképpen ez a rózsaszirom eső. Minden esetre hát ez lett a keresztény jelentése, egy keresztény történet, ami még hozzátársul.
És az a szegedi Ferences templom, alsóvárosi templom fő búcsúja, illetve titulusa a havi boldogasszony.
Boldogasszony, így van, tehát az se véletlen, amit említettünk, hogy ennek a kegyképnek a másolata lehet a Szörcsön Mária.
Csodaszép a menyezete, igazi kazettás menyezet, már olyan értelemben, hogy négyzet alakú dobozkákra van osztva a menyezet, és ragyog, roskadozik az aranytól. Csoda, hogy nem hullik a fejünkre, hanem megmaradott annyira díszes és súlyos lehet.
Igen, és hát van még egy különlegesség ennek. A templomról nyilván sok mindent, nagyon sok mindent lehetne vagy kellene mondani, de tehát az egyik érdekessége az, hogy az Amerika felfedezése után az Amerikából származó első aranyszállítmányt a spanyol király ide ennek a templom menyezetének az aranyozására ajánlotta föl, tehát az van ide fölhasználva.
És az előtérben ott van egy spanyol királynak, azt hiszem ennek a Fülöpnek, a nagy szorsz, második Fülöpnek.
Igen,
a szobra.
Ez egy kicsit, azt hiszem, később uralkodó volt, de spanyolok ezt azért nagyon magukénak érezték, ezt.
Igen, a nagypápai bazilikák föl voltak úgy osztva, hogy melyik nagy európai uralkodó vagy birodalomhoz tartoznak, a franciáké, a lateráni, az osztrák-magyar monarchiáé talán a, azt hiszem, a Szent Pál, és a spanyoloké pedig a Mária Maggiore. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Két római templomban jártunk, ferences vonatkozásokat kerestünk. Az egyik a ferencesek egykori római főtemploma, a Kapitólium dombon, a másik pedig a Mária Maggiore főbazilika volt, egyike a négy pápai bazilikának. Varga kapisztránatja volt a kalauzunk.
Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.